Kihalni veszélyes. Az ELTE Humán Ökológus Hallgatóinak podcastje.
Sziasztok! Ez itt a Kihalni veszélyes legújabb adása. Vendégeink ezúttal a tatai környezetromboló beruházásokról, tevékenységekről fognak beszélgetni velünk. Itt van velünk Balabás Gábor geográfus és egyetemi oktató, illetve Márkus Ferenc természetvédelmi ökológus, akik nem csak mint szakértők, hanem mint tatai lakosok is a beszélgető partnereink lesznek. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Köszönjük, hogy itt lehetünk.
Szervusztok!
És minden adásunkat úgy szoktuk kezdeni, hogy ilyen bemelegítő kérdésként megkérdezzük a vendégeinktől, hogy mikor találkoztatok először bármiféle környezetvédelem, vagy ilyen típusú gondolattal, akár a fiatalkorotokra gondolva.
10 éves koromban én egy bányavidéken nevelkedtem, és azt láttam, hogy a bányák betömegdékelése után hatalmas nagy bányasebek keletkeznek a felszínen. Ugyanis a mélyben felhagyott bányákat valami módon be kell tömedékelni, és ezt úgy végezték el, általában így végzik el, de Tokodon, ahol én gyerek voltam, ott úgy végezték el, hogy a falusiak hatalmas nagy szőlőhegyeit lemosták vízágyúval, és a vízágyú előállította zaggyal, talaj és vízkeverékével tömedékelték el a bányákat. És azt láttam, hogy 8-10-12 méteres mosadékfalak, úgynevezett visszapolás falak keleszkeztek. A szőlőgyökerei 8 méterig bőven lementek, sőt volt, ahol 12 méterig. És ezen így mindig elgondolkodtam, hogy van ez. Felnőtt fejjel pedig azt látom, hogy nem csak, hogy szénbányákat nyitottak ezen a karsztvidéken, mert Tokod-Dorog is egy karsztvidék, úgy, ahogy Tatáról fogunk beszélni. Tehát a bányamérnökök nagyon jól ki tudták számolni, hogy mennyi szenet fognak kitermelni. Azt is, hogy ez milyen energiába kerül ennek a szénnek a kitermelése. Azt már nehezebben számították ki, hogy mennyi vizet kell kiszivattyúzni, mert a karszvíz mindig betör a mélybe lévő bányákba, és ezt szivattyúzni kellett bele a Dunába. Láttam ezt is gyerekkoromban, hogy kristálytiszta vizet engedtek el a Dunába. De ez a szőlőföldnek, az úgynevezett aranyhegynek a lemosása, ez számomra valahogy szívettépő volt, mert ebben már nem vagyok benne, abban biztos, hogy a bányamérnökök azt is kiszámolták, hogy majd a felhagyott bányáknak a tömedékelésére mennyi termőtalajra lesz szükség. Szóval rettető messzire vezetnek a környezetvédelem útjai, és a körültekintés és a elővigyázatosságnak a dolga sem akkor, sem ma nem teljes körű, azt hiszem.
Gábor? Én két élményt elevenítenék föl. Az egyik a szintén egy bányás, én Tatabányán nőttem föl, és az út egyik oldalán, ahol laktunk, volt egy külszíni márgabánya, az út másik oldalán, egy erdősáv mögött szerencsére, ott meg mély művelésű barna kőszénbányák, és mellettünk ment el a csillagsor pont a házunk mellett, úgyhogy élő egyenesben lehetett a porterheléssel, szennyezéssel, illetve a zajjal is találkozni. Egyébként pedig középiskolában meg egyetemen ott már tudatosan is elkezdtem én is foglalkozni környezeti kérdésekkel, főleg hazaiakkal, tehát én a negyed-ötöd évben a geográfus képzésem már hazai, tehát tatai-tatabányai környezeti kérdésekkel foglalkoztam. Minden házi dolgozatban, a többiek már unták is egyébként, hogy már megint az által érvölgyéről hallunk, ugye? Csak nem tatabánya lesz, vagy tata. Úgyhogy ez elég gyakran visszatérő téma volt.
Annyi kiegészítést tennék, mert valóban én az első ilyen környezetrombolási élményemet mondtam el, ezt akkor nem tudtam még így megfogalmazni, de valóban 10 éves koromban én a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez csatlakoztam 1974-ben, középiskolában voltam másodikos, és nyilván az már egy természetvédelmi szervezet, tehát innét indulhat a dolog, 50 éve van.
Abban az évben alapították.
Abban az évben alapították. Oh. Január 6-án, én olyan április-májustán táján a 301. tagnak léptem.
Az igen.
Azoknak a hallgatóinak, akik esetleg nincsenek tisztában itt a Tata szálloda ügyekkel kapcsolatban, egy kicsit elmondjátok nagy vonalakban, hogy miről is szól ez az ügy?
Igen. Alapvetően mi most főleg a környezeti oldalról fogunk tudni beszélni, hiszen mi elsősorban ebben a részébe csatlakoztunk be, nem is az első lépéseknél egyébként. Nagyon röviden arról szól a dolog, hogy Tatának nagyon sok szép zöldfelületi, illetve vizekben gazdag része van, de ebből a legemblematikusabb maga az öreg tó. Magyarország egyik legrégebbi halastava is egyben, a jelenben pedig egy olyan hely, ami valóban a helyiek számára is, és az oda látogatók számára is egy kiemelt helyszín. Kevés olyan település van, ahol a városközpontban egy ilyen léptékű 7 kilométer kerületű tó van. A lényeg, hogy ide 2020 májusában jöttek az első hírek, hogy egy nagyon komoly, nagy léptékű 110-130 szoba közötti 5 csillagos szálloda építését tervezik el, ráadásul egy műemlék épület telkére, illetve a hozzá kapcsoló, ez egy lovarda épület egyébként, egy Schweizerei nevezetű, az Eszterháziak által egykor tehenészet, aztán később lovardaként használt épület, és a mellette lévő lófuttató, lóversenytér területére terveztek egy látványterv szintjén, legalábbis abból többet is láttunk, egy óriási léptékű, tényleg tatai léptékben gigantikus méretű szállodát. És lényegében, amikor én ebbe becsatlakoztam, arra emlékszem, hogy erről úgy az ember hallotta már a városi híreket, de fölhívott egyszer egy jó ismerősöm, hogy ő meg van hasonulva, hogy mit lehetne mondani, hogy gondolom, mert ő nem tudja biztosan, hogy ez mit jelent pontosan. És amikor én is belegondoltam abban, számomra addig tiszta volt, hogy addig szabadna engedni a dolgot, amíg az a helyi építési lehetőséget megengedik. És akkor én is egy kicsit utána néztem, hogy úristen, mennyiféle természetvédelmi oltalom alatt van maga a terület, és a körülötte lévő telek, röviden helyi védettségi területen van maga a lovarda épület, illetve mellette közvetlenül kezdődik a zöldövezett Natura 2000-es területként az egész ráadásul Ramsári terület. Tehát azt lehet mondani, hogy természetvédelmileg is úgy lett megkonstruálva a védendő rendszer, ami érzékelhetően is egy természetileg is értékes hely, és nekem meg úgy személyesen is az, mert a nagyszüleim ott laktak pont fölötte, úgyhogy úgy, én is úgy gyerekkoromtól ismerem a helyet, ugye a tatabánya mellett az ember tatáron, és gyakran megfordul rengeteget, és úgy nagyon sok tataival együtt én is érzelmileg is kötődöm a helyhez.
Hozzátehetnék annyit, hogy sajnos ez az építkezési őrület ezen a területen nem teljesen új keletű, így van minden, ahogy Gábor említette, de 15-20 évvel ezelőtt volt már egy hasonló kezdeményezés, amikor lakóparkot szerettek volna eznek a tóparti és a közelben lévő nagyon régi temetőnek a helyére építeni. Teljesen ugyanarról a térségről beszélünk, a közelében egy ősember mamutvadász lelőhely került feltárásra, és még nagyon sok egyéb geológiai természeti érték van. Tehát ez is már a rendszerváltás után volt, ugye bőven ez a 15-20 évvel ezelőtti akció, ahol szintén társadalmi szervezetek, és az ott, főleg az ott lakók, helyben lakók, mint ahogy Gábor is erre utalt, közösen léptek fel, és sikerült akkor is elérni azt, hogy bizonyos meghátrálás történt. A polgármesterek, akik akkor voltak, egy nő és egy férfi polgármester, nő és férfi váltotta egymást, ők is mellette voltak, hát idehoznak pénzt. Csak ugye nem mindegy, hogy hová tesszük azt a pénzt, hiszen nagyon fontos, hogy ennek a természetvédelmi területnek az integritása azért megmaradjon.
És akkor viszonylag könnyen visszakoztak egyébként?
Hát nem, azért az is egy hosszú idő volt, de ennyire nagy felfutása nem kerekedett ki, hogy akár egy Miénk a Grundvárosvédő Egyesület is létrejöjjön, ezt csak a vicc kedvéért mondtam, tehát népszavazásig, vagy a város teljes, vagy a város lakosságának nagy része azért nem kavarodott fel ettől, de kétségtelen akkor is egy komoly figyelem került erre. Az országos média foglalkozott vele, akkor még volt Népszabadság, Kossuth Rádió, ilyesmi, amely arról beszélt, ami történt még többé-kevésbé az országban. Tehát segített az országos média, és nyilván a helyben lévő aktivisták, szereplők, akik részben ebben a mostani dologban is benne voltak, akkor is felemelték a hangokat.
Uh-huh. Jó, magam is ott voltam egyébként az egyik lakosság, akkor is volt lakossági fórum, csak akkor nem lakóvezetenként volt, hanem volt egy központi helyen is, hát valóban akkor is egy nagyon egyrészt szép kiállás is volt, ahogy Feri mondja, a lakosok, illetve a helyi civilek részéről, másrészt érződött tényleg az a hihetetlen kötődés egyébként a területhez, mert tényleg a helyieknek azért ez fontos olyan szempontból is, hogy pihenés, séta, futás, sport, rekreáció, tehát ennek azért sokrétű értéke van, a természet itt az előbb kiemeltük, de a másik oldal tényleg az, hogy akkor is valóban a visszakozás szerintem azután a lakossági fórum után volt a városvezetés, illetve a képviselők részéről. Tehát ez most a múlt, vagy a régebbi múlt.
Talán még annyit, hogy itt van, ott van az Eötvös József gimnázium, amelynek ugye nagyon sok tanulója, hallgatója, tanára, és oda kötődő értelmiségi bújt ki ebből az épületből. Közvetlenül egy óriási forrásmész kösziklán van a gimnáziumnak az épülete, szinte oda látnak le a területre, és emiatt is van ez a nagyon erős kötődés talán.
Igen.
És sok más egyéb helyi kapcsolódás miatt.
Én egyébként olvastam, hogy a rendszerváltás előtt közösségi használatban volt a terület, és hogy aztán, amikor lehetőség lett volna rá, akkor a város nem élt az elővásárlási jogával, és hogy úgy került magánkézbe végül, és hogy aztán lényegében kihasználatlan azóta is a terület, olyan szempontból, hogy nem újították fel a lovardát, vagy ilyesmi, és hogy kommunikálta valahogy az önkormányzat, vagy a városvezetése azt, hogy miért nem éltek ezzel a lehetőséggel, amikor adott lett volna, hogy újra közcélokra lehessen azt a területet használni, és hogy miért engedték ilyen könnyen magánkézbe ezt a területet.
Hű, ez is rémult. Én nem tudom pontosan, hogy ez akkor annak idején hogy volt. Annyit tudok, hogy nagyon sok tulajdonosa volt, már tehát a tulajdoni lapokat látva bizony sok-sok magántulajdonosnak a kezén volt már maga a lovarda és a telke.
Dióhéjban én annyiban tudom összefoglalni, hogy 1945 után államosították a területet, nyilván addig az Eszterházi grófi családé volt, és az államosítás után leegyszerűsítve a folyamatokat a tatai állami gazdasághoz került, hiszen ha államosítottak, elég világos volt, hogy állami gazdaság, és ez az állami gazdaság egészen 1970-es évek közepéig lovardaként is használta ezt a területet. Lótenyésztéssel, lótartással, sőt, lósporttal is foglalkoztak. Ott van egy gyönyörű szikla, egy közel 1 millió éves forrás szikla, sziklafal és egy kiemelkedő szikla, ott komoly lósport rendezvények voltak. Nyilvánvalóan a rendszerváltás után, tehát most gyorsítok, az állami gazdaság átalakult, a földjeivel ugye mindenféle történt, értékesítették, itt ott ekkor lett volna az a lélektani helyzet, hogy mondjuk az önkormányzat, mivel felismerhette, hogy ez egy szerves része a tatai tópartnak és a kastély térnek, az angol kibővített angol kertnek. Nyilvánvalóan egy önkormányzat mindig fél attól, hogy most ő területet vegyen, miből fogja megépíteni, és ott nem volt még Európai Unió, aki tudott volna egy csodálatos ramsári látogatóközpontot ott felhúzni, mármint a lovardáthoz szépen és arányosan hozzáillesztve. Tehát egy önkormányzat, ha nem osztogathatja ki teleknek, meg nem óvodát épít rá, vagy játszóteret, akkor általában nem jó kifejezés. Egy önkormányzat ilyenkor idegenkedik egy új területtől, hiszen a többit is elég nehezen tudja karbantartani, gondolom én. És a privatizáció folyamata az pedig gyors és sikamlós, tehát rengeteg olyan észjárású ember van, én ettől távol állok, aki ebben gondolkodik. Megveszem, majd 10 év múlva, 20 év múlva is óriási értéket fog képviselni. Sőt, 20 év múlva 8-szoros értéket, vagy az inflációt meghaladó értéket fog képviselni egy terület. És így történt ez most is, hogy valaki megvásárolta, várt, és aztán értékesítette ennek a bizonyos cégnek, aki megálmodta ezt a bálna nagyságú, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, óriási szállodát.
Hát most egy kicsit elkalandoztunk a múltba, azért Gábor már részben elmondta, hogy ő milyen ponton csatlakozott be a szállodaépítésnek az ügyébe, és hogy Ferenc, te is elmondanád el, hogy mi volt neked az a pont, amikor úgy érezted, hogy aktívan részt vennél ebben?
Hát én úgy gondolom, hogy a kezdetektől ebben aktívan részt vettem, legfeljebb még részben nem is volt a miénk a Grund Városvédő Egyesület, de a lakossági fórumra elmentem, ahol én lakom, mert én is tatai lakos vagyok, tehát abban a kerületben, ahol ahol mi vagyunk, és ezt most meg is nevezem a Fazekas úti általános iskola, és hát azt éreztem, hogy ott jelenlévők zsúfolásig volt, a terem nyári időszak volt, pont a Covid járvány vége, kint az ablakok alatt is álltak, mert nem fértünk be a terembe, és tényleg vérlázító volt az a pökhendi kioktató magatartása, hogy elmondták, hogy hát ez nekünk rettentő jó lesz, ez az óriási szálloda, ez a több százezer tonna beton és vas, amit oda be fognak építeni, mert ezt ki kell mondani, hogy egy ilyen építkezés több tízezer tonna anyag kitermelésével és több tízezer tonna anyag bevitelével jár arra a területre. És majd a unokánkkal oda fogunk menni ennek az ötcsillagos szállodának a kávéházába kávézni és fagyizni. Tehát ez így nem tűnt életszerűnek, és nyilván én elmentem, és fel is szólaltam, és kértem a polgármester urat, álljon át a mi oldalunkra, és klasszul próbáljunk ebből egy más irányba kijönni, és akkor szent a béke egész városban. Tehát én az első alkalommal, nem csak én, a feleségem felszólalt, és utána mindegyik lakossági fórumra elmentem. Nyilván ott már nem akartam mindegyiken felszólalni, csak a jelenlétemmel ott lenni, és nyilvánvalóan rettentően foglalkoztatott ez a dolog végig ezen a folyamaton. Tehát én azt gondolom, aktívan részt vettem, sőt az aláírásgyűjtésben, és a többiek mozgósításában, meg mindenféle kisebb és nagyobb dolgot tettem, ahogy tudtam.
Uh-huh. És hogyan alakult az egyesület, arról egy pár mondatban tudnátok esetleg nekünk beszélni?
Még egy picit visszacsatlakoznák én is az előző témához, bocsánat, mert azt gondolom, hogy nagyon sok olyan lépés volt, ami megmozgatta a közösséget. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy átmozgatta. És ilyen szempontból ez kapcsolódik is egy kicsit az egyesülethez is, illetve ahhoz a mozgalomhoz, ami eredetileg elindult. Méghozzá az, hogy itt nyilván komoly tiltakozások is indultak. Tehát a Kossuth téren volt 2020 nyarán már egy nagyon látványos, valóban felemelő demonstráció. Volt egy tóölelés is, amit már ugye szintén a mozgalom, illetve az egyesület szervezett, illetve ahogy itt Feri is mondja, azért a következő évben voltak lakossági fórumok, ami tényleg azt lehet mondani, hogy napi szinten az embereket is foglalkoztatta, és valóban nagyon jó érzés volt azt látni, hogy közösségé is válunk abban az értelemben, hogy van egy közös érték, amit megkívánunk óvni. Tehát nem valaki ellen próbálkoztunk, hanem valami mellett szerettünk volna kiállni. Jó magam is voltam egyébként a magam lakókörzetében, ugyanígy.
Hát én hallottalak is többször felszólalni.
Így van, igyekeztünk, és így van. Egymással nyilván mindig meg is beszéltük, ha ismertük, illetve annyi munkánk azért volt, hogy ez még a kettő között volt, hogy készült ehhez a hotelhez egy nagyon összetett tanulmány, nem is egy nagy tanulmány, meg egy Natura 2000 hatásbecslés, és arra is elég részletesen elolvastuk, elég részletesen véleményeztük, kritizáltuk. Nagyon sok elfogadhatatlan dolog volt benne, én azt gondolom, ezt ma is tartom, és ez is egy fontos lépés volt. Tehát azt lehet mondani, hogy sok-sok lépés volt, amiben az ember be tudott csatlakozni. Egyszerű lakosként is, ha úgy gondolta szakemberként, ha úgy gondolta, akkor a mozgalomban is, és csinálta azt, hogy ebből valóban minél inkább érték megóvás lehessen.
Hogy mondjam el, hogy részben ismertük egymást, de részben nem. Legalábbis számomra az egy fontos dolog, hogy rettető okos nők szólaltak fel.
Igen.
Sorozatban, és higgadtan, okosan, célra törően, és nagyon pontosan fogalmazták meg, hogy mi a baj ezzel a szállodával. Ugye én a 10 000 tonna és 100 000 tonna nagyságrendű betonról és acélról, ennek az egésznek a működéséről beszéltem, nagyon sok más dolgot is lehet, de ezek az okos nők is nagyon fontos dolgokat vetettek fel, és szembesítették folyamatosan a város vezetését, annak akár a polgármesterét, akár pedig a területi képviselőket a dolog visszásságáról. És hát részben ezekből a felszólalásokból nagyon sokan felszólaltak, tehát mindenkinek a hangja szerintem nagyon fontos volt, de kétségtelen, hogy látszott, hogy ki az, aki a művészettörténeti, várostörténeti kérdésekhez ért ki, az, aki a felszíni alatti vizekhez, vagy a geológiai viszonyokhoz, ki az, aki a természetvédelem, madárvédelem területén jártasabb. Tehát ebből aztán formálódott egy csapat.
Igen, egy szakmai együttműködés is, amiben az volt a egyik legértékesebb talán, mert ebbe több is volt, amit a Feri elmondott, az végig. Azt lehet mondani, hogy mindenki megtalálta a maga szakmájához érdeklődéshez megfelelő pontot, és valóban ez egy igazi közösségi élményként működött, hogy külső emberek is. Tehát volt olyan ember, tudom, hogy az egyetemen egyszer meghívtam előadónak zajvédelemhez egy úriembert, mert hallottam, megláttam, hogy mivel foglalkozik, és ő is jött, és ennek a tanulmánynak a zajvédelmi részének a részletes értékelését és kritikáját írta meg így. Tehát azt lehet látni, hogy valóban túl terjedt már egy kicsit a városon is. Visszatérve az előző kérdésetekhez, jó magam nem azonnal csatlakoztam a magegyesülethez, tehát azt lehet mondani, hogy mikor elindult maga a mozgalom, egy Facebook csoport jött létre először, ami nagyon sok információt is tartalmazott, eseményeket is, ehhez én is, ahogy tudtam, csatlakoztam, de az egyesülethez nem. Később jött ez a dolog, tehát mondhatjuk azt, hogy én ilyen második hullámos magegyesületi tag vagyok, úgyhogy ennek a részleteit én pontosan nem tudom most fölvázolni, hogy jött létre, hogy nem. Azt láttam, hogy szervezőként ez a csapat nagyon sokat beletett a rendezvényekbe is. Azt láttam, hogy nagyon frappáns, részben szakmai, részben kommunikációs oldalról is nagyon jó megjelenések voltak nyilvánosan, Facebookon, videósnittek formájában, és valóban a szakmaiság mellett az elhivatottság is nagyon imponáló volt, úgyhogy így jött a dolog, és akkor nyilván külsősként jött az, hogy ha tanulmányt kellett értekelni, akkor az ember úgy, igen, akkor megmozdulok, és akkor én ebben szeretnék részt venni, és aztán a későbbiekben, amikor a csatlakozás jött, akkor is látszott az, hogy jó egy olyan csapathoz tartozni, ahol különféle szakterületekről, különféle érdeklődésű emberek, de közös ügyért tudnak kiállni. Úgyhogy nekem valahogy így jött a csatlakozási rész.
Szintén ugyanez a helyzet. Én a természetvédelmi hatásbecslésnek, főleg a Natura 2000-es területre vonatkozó és a veszélyeztetett, európai szinten veszélyeztetett fajokkal kapcsolatos tanulmánynak az elemzését végeztem el, mert ugye mindig könnyebb egy készanyagot kritizálni, de hát mondhatom, hogy olyan hiányosságai voltak, hogy szerintem itt nyugodtan az egyetemen egy hallgatónak is odathattuk volna, ő is rájött volna, hogy két hét alatt nem lehet egy minimum 24 hónapos felvételezést elvégezni és ítéletet mondani egy területről. Tehát ebben a munkában, madárvédelmi kérdésekben úgy szintén részt vettem, és aztán én is így, ahogy a Gábor, lényegében közel azonos időszakban később csatlakoztam az egyesülethez.
És akkor ezek szerint a lakossági fórumokból nőtt ki ez a típusú mozgalom? Hogy az volt az alapja?
Részben igen.
Hány tagot számlál most egyébként az egyesület, vagy mennyi aktív résztvevője van?
Ez mindig az egyesületeknél két külön kérdés, ez a mennyi tagot számlál, illetve mennyi az aktív tag, de összefoglalva azt tudom elmondani, hogy mi egy pici egyesület vagyunk. Tehát alapvetően én nagyságrendileg tudom mondani, olyan 20-25 fő az egyesület. Tehát nem egy széles bázisú egyesület ez a miénk, hanem alapvetően tényleg én azt érzékeltem, hogy az volt a cél, hogy összeálljon egy olyan csapat, akik szakmailag, szakértőként is különféle területekről hozzá tudnak szólni, amit Feri már elmondott, említett, hogy mennyiféle szakterületről érkezett a tanulmányhoz, észrevétel, kritika, szakmai hozzászólás, szakértői gondolat. Ez itt az egyesületnél is, én úgy látom, hogy kifejezetten jól működik, baráti alapon működik, rendszeresen kommunikálunk dolgokról, nyilván mindennapokban sem a hotel ugye az egyetlen ügytatán, ami foglalkoztat minket, egy városvédő egyesületnek a kultúrtörténeti értékek megóvásától elkezdve, az angol park a nagy értelemmel, tehát nem csak a Csekhetó melletti angol park megóvásán keresztül, a Kálvária dombon keresztül. Nagyon sok olyan terület van, ahol látjuk a változásokat, látjuk azokat, hogy mi az, ami talán elismerésre méltó, és mi az, aminek szerintünk utána kell menni, mert gondok vannak vele. És azt lehet mondani, hogy ezt úgy, hogy ennyiféle nem csak végzettségű, tapasztalatú ember is van, ezt jól együttműködve tudjuk csinálni. Nem mondom, hogy társadalmi munkában meg civilként mindennek a végére tudunk járni, mert messze nem, mert mindig vannak ügyek, amik lassabban haladnak, de igyekszünk mindenre fókuszálni.
Két gondolatot tennék ehhez hozzá, hogy a művészettörténészekről, ökológusokról, geológusokról volt már szó, vagy geográfusokról, de nyilvánvalóan jogászok, államigazgatási ismerettel rendelkező szakemberek, vagy informatika területén dolgozó szakemberek is tagjai az Egyesületnek.
És másik, építészt is tegyük
igen,
hozzá.
Építész, nagyon fontos, elfelejtettük.
Így van. Tehát ottán igen, most látszott a hotelni, hogy milyen iszonyú fontos egy
igen, tehát egy természetesen, hogy építész mindenképpen kell, és van is nagyon aktív. De hozzá kell még tennem, ahogy mire Gábor utalt, hogy nyilván nem csak ez az ügy van. Alapvetően a természeti tájnak, a kultúrtájnak a használatáról van szó, a felszíni és a felszín alatti vizeknek a kérdéséről. Ez most valóban a karszt vizektől, a üledékes mészkövön átszűrt vizektől, a fényes forrásokig, ahol ugye ezekkel is bukkannak, vagy a város különféle területein. Tehát e körül szövődik ez a környezeti kérdés, ahol sokkal nagyobb pontossággal, nagyobb előre tervezéssel szükséges dolgozni, hogy maradjon is ebből valami.
Ezek fényében különösen nagy teljesítmény az az információ mennyiség, ami a különböző felületeiteken elérhető, tehát mind a honlapon, mind a Facebook oldalon, és én olvastam is azt a véleményezést, amit a hatástanulmányhoz írtatok, és hogy az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen részletes véleményezés is, ami ennyire sok ponton tudja igen alaposan megkritizálni az eredeti hatástanulmányt, erre volt-e valamilyen válasz, amikor ti ezt közzétettétek?
Köszönjük szépen egyrészt az elismerést. Másrészt én nem tudok válaszról. Tehát viszont választ én semmiféleképpen nem kaptam. Tehát nem tudom, hogy erről, ebben az esetben legalábbis. Ugye azt azért hozzá kell tenni, hogy bocsánat, ha egy kicsit csapongó leszek, de azért van számos olyan ügy, amit próbálunk több fórumon is előadni, elmondani, vagy tájékoztatni, és óhatatlan vannak viszont esetek, amikor komoly választ kapunk, vagy legalábbis kapunk választ, még hogyha az megkérdőjelezhető is. Tehát nyilván más lakossági fórumokra is megyünk, hogyha önkormányzati tájékoztató van, akkor igyekszünk ott lenni, különösen, hogyha az valamilyen frekventált kérdés. Évvégi lakossági fórum az mindig van, úgyhogy igyekszünk ott lenni. Tehát vannak témák, amiket nem szeretnénk elengedni, mert szerintünk fontos a város életében, a város lakóinak az életében szakmailag is. Úgyhogy ebből tényleg kiemelkedik valóban a szálloda ügye, és amit a Feri az előbb említett, ez a tatai karstvizek, karstforrások, hozzá kapcsolódó élőhelyek, ugye, ami egy alapvető kérdés tatai életében.
Hát annyit, hogy kétféle írásos választ valóban így nem kaptunk, hogy hát ez nem jó a mi véleményezésünk, de hogyha szabad így mondani, kétféle választ mégiscsak kaptunk. Több mint 8000 tatai elment erre a népszavazásra, és több mint 86%-uk, 96%-uk, tehát magyarán, hogyha átfordítjuk a dolgot, akkor Tata úgy döntött, hogy nem szeretné ezt, nyugodtan mondhatjuk, most már erre van ugye kivetítés, de ez megint csak a szarkazmus része volt, tehát valóban az emberek azt gondolták, hogy ez így nincs rendben. Nagyon sokan nem jöttek el, július 31-ére írták ki a népszavazást nagyon érdekes módon. A másik válasz pedig nincsen munkagödör, nem építik az szállodát. Uh-huh. Tehát akárhogy is fogalmazunk, nem akarom ezt túlértékelni, de kétségtelen egy nagyon határozott visszalépés történt a beruházó részéről, legalábbis egyelőre.
Egyelőre, így van.
Most előre hozok akkor ennek kapcsán egy kérdést, amire most utaltál a népszavazás, hogy ott ezen múlott, csak hogy egy olyan időpontot választottak, ami ilyen nyár közepi, és ezért kevésbé lehetett annyi embert megmozgatni, vagy ez miért történt, meg ugyan nagy arányban utasították a résztvevők, de végül nem ment el a szükséges résztvevőknek a
Hát én meglátásom szerint, és nagyon sokan osztják még ezt a nézetet, július 31-én elég nehéz népszavazásra megmozdítani az embereket. Teljesen természetes dolog, hogy egy hosszú covidos időszak után az emberek el szeretnének menni, üdülni, nyaralni. Mikor mennének el, ha nem július második felében és augusztus első felében. Gyerekeket elviszik nagyszülőkhöz, mindenfele vannak az emberek, szóval nem a népszavazás kellő időpontja. Ennek ellenére mégis 8-9 ezer ember elment a népszavazásra. Ha én szerintem, ha megvártak volna egy szeptember 22-ét, vagy 8-át, vagy bármit augusztus 20-a után, sokkal magasabb lett volna a részvételi arány. Sőt, hogyha elmentek volna azok, akik úgy gondolják, hogy ez a szálloda szerintük nagyon fontos, és szavaztak volna, akár 1000-en, 2000-en, 3000-en, akkor érvényes lett volna a dolog, mármint abban, hogy nem.
Igen, ezzel én itt teljesen egyetértek, tehát nem véletlen egyébként a kampányt is részben úgy építettük föl, hogy hazajövök szavazni. Mentünk egy csomó helyre, a ki hol járt éppen, ha nyaralni volt már előtte, akkor küldött fényképet. Jó magam Veszprémben voltam egy konferencián, úgyhogy küldtem a viaduktól egy ilyen kis plakáttal együtt, hogy akkor hazajövök szavazni, és ezeket raktuk ki sorra az oldalakra. Nyilván próbáltunk a mi szerény eszközeinkkel mozgósítani, tehát a kommunikációs és az ezzel kapcsolatos tábunk nagyon-nagyon komoly munkát végzett, mi pedig igyekeztünk, ahol lehetett ezt segíteni. És én is azt gondolom, hogy egyrészt az időpont választás az nem volt szerencsés, a másik pedig, itt Feri utalt rá, de valóban azért ez egy hosszan elnyúló folyamattá vált. És azért érződött, hogy a beruházó, illetve a városvezetés részéről egy nagyon tudatos kommunikációs csend volt azért jócskán a kampány előtt. Hosszan kellett kezdeményezni azt, hogy egyáltalán a közösségi plakátozó helyeken, fórumokon minimális szinten megjelenhessen, hogy itt népszavazás lesz szám, függetlenül attól ki.
Vagy a városi
szeretne.
Televízióban.
Vagy a városi, igen. Tehát itt én azt gondolom, hogy így tudatos csend volt, kommunikációs csend már előtte is, nyilván az időpontválasztás szerintem ugyanígy benne volt, de ezzel együtt is szerintem az üzenet a fő, hogy aki elment, azt mit gondolt erről, és azért ez a 95% a jelenlegi jogszabályok szerint kétségtelen, érvénytelen, de azt gondolom az üzenet elég világos.
Ebből elég logikusan következik az a kérdésünk, hogy milyen a viszonyotok, már nem feltétlenül a személyes, meg a kommunikációtok az önkormányzattal. Tehát, hogy az, hogy ők mikorra tűzték az időpontot, meg hogyan viszonyultak a civilek ellenállásához, az abból arra következhetek, hogy esetleg kicsit konfliktusos.
Mert nekem személyesen konfliktusom nem volt. Igazából mi is, meg jó magam is próbálom úgy definiálni magam, hogy szakmai szereplőként veszek ebben részt. Ott vagyunk az önkormányzati fórumokon, ha kérdezünk, választ kapunk. Hogyha észrevételünk van, akkor tudunk egymással beszélni. Nyilván ezekben az ügyekben nagyon nem értünk egyet, tehát az eléggé nyilvánvaló volt egyébként. Nekem a lakossági fórumon derült ki egyébként, hogy itt jó eséllyel egymás mellett sokszor lesz elbeszélés, illetve egy teljes véleménykülönbség, de alapvetően nekem személy szerint semmilyen konfliktusom nincsen, tehát sem polgármester úrral, sem a képviselőkkel, akik esetleg támogatták volna korábban ezt a beruházást. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból vannak azért érzékelhetően kommunikációs összefeszülések, oda-vissza üzengetések, tehát ezekben már valóban a kommunikációs terekben bizony vannak ilyenek, de ezek teljesen szerintem a vitán, szakmai vitán, kommunikációs vitán belül vannak. Nekem, ami a határon mozog, de ez már egy másik ügy, bocsánat, csak mivel ide kapcsolódik a kérdéshez, amikor a politikai térbe akarnak minket bevonni, beemelni olyan értelemben, hogy most a pont a karsztvizes témában próbáltak összekapcsolni minket egy hazai országos ellenzéki pártnak a kampányával, amit nem értek. Azóta se értek, mi teljesen világos szakmai érveket és szakmai viszonyokat magyarázunk el az akkumulátorgyártás és az itteni vízelvezetés kapcsán. Ez egy másik történet.
Én abban a tekintetben érteni vélem az önkormányzati szereplőknek ezt a furcsa megnyilvánulását, mert hogy ők nem szakemberek. Mi szakemberként állunk hozzá. Ők e tekintetben nem szakemberek, hanem politikusok. Tehát nekünk politikusokkal van vitánk, mert akárhogy is vesszük, egy helyi önkormányzati képviselő is már politikus idézelben, most nem lekicsinylően, kis politikus. A polgármester úr természetesen politikus. Tehát ő politikai eszközöket használ, mi pedig érveket, hogy a vizet nem elpárologtatni kellene, hanem valahogy belevinni a parkokba, terekbe, vagy az ételeinkbe, vagy a halaknak a testébe, a piócák vérébe, és így tovább. Tehát rengeteg dolgot tehetünk a vízzel, ahelyett, hogy elpárologtatjuk. Kétségben a földi légkörből nem fog hiányozni az a víz, csak nem mindegy, hogy milyen utakat jár be. Erről érdemes lenne még beszélgetni.
Mindenképpen visszatérünk még erre a karszvizes témára, de még itt maradva egy kicsit, akkor nekem az lenne a kérdésem, hogy a vélemény különbségek ellenére nyitott az önkormányzat, a városvezetés kommunikáció jól követhető, vagy erősen dominál ez az időhúzás és az erre való játszás?
Tű, ez egy összetettebb kérdés, még próbálom értelmezni magamban. Amit még érzékelni lehetett, nyilván ennek voltak fázisai. Tehát a lakossági fórumokon abszolút jellemző volt az, hogy valóban a képviselők ott voltak, polgármester úr ott volt. Ugye ő volt az, aki általában ezt levezette, ezeket a lakossági fórumokat, tehát ez is egy szempont volt. Azt lehet mondani, hogy abban az időszakban aktivitás volt. De utána ez, amit mondtunk az előbb, vagy mondtam az előbb, azért ez erősen megváltozott, amikor látható volt, hogy a népszavazás az átmehet, és ez egy nagyon fontos momentum, ugyanis, és egy erősen városszerte is megdöbbenést keltő momentum volt, hogy amikor nagy nehezen a helyi választási bizottság rábólintott a több kérdésből háromra, hogy akkor ez átmehet, akkor azért polgármester úr megtámadta ezt bírósági úton, ezeket a kérdéseket. Tehát azt lehet mondani, hogy azért ebbe voltak erős feszültséggel teri momentumok, én most ezt emelném ki, mert ez nagyon markáns, nagyon erőteljes volt.
Holott én pedig, mint állampolgár, azt szerettem volna, hogy maga a polgármester menjen el, és kezdeményezzen egy népszavazást. Most mindenféle zöld beállítódásomtól függetlenül, hiszen ez egy büszkeség és dicsőség dolga lenne, hogy a városban az emberek bizonyos dolgokban visszavegyék a döntést a választott képviselőiktől, láthatóan egy ilyen kényes, forró ügyben. Tehát naívnak tűnik, de én azt vártam volna, nem hogy megtámadja, hanem igen, ő megpróbál kitalálni a lehető legjobb kérdést, és viszi ennek a zászlaját. Én azt láttam, hogy a polgármester úr a vállalkozónak és a beruházónak a zászlaját vitte, és ezt egy pillanatig sem palástolta, legalább aki végignézte azt a 100-200 órányi lakossági fórumot, láthatta, hogy ő volt a faltörő kos. Úgy mondják, hogy a frontember.
És akkor ennek az ügynek a lezárásaként, hogy mik most a legutolsó információitok, hogy hol tart a beruházás, van-e még szándék?
Hát egyáltalán nem alszik a dolog.
Valóban nem. Amit el lehet mondani, hogy a beruházónak, tehát aki ugye már a tulajdonon belül van, hiszen megvásárolta már ezt az épületkomplexumot, illetve a telket, őróla nem tudjuk egyelőre, mint szeretne. Ugye a népszavazás óta sem nyilatkozott semmilyen formában erről, hogy mik a tervei. Nyilván arról nem tudunk, hogy folynak-e erről egyeztetések. Amit viszont látunk, és ez viszonylag friss hír, az az, hogy ugye maga az építkezés előtti legerősebb szabályozási akadály az a település szerkezeti helyi építési szabályozás volt a beépíthetőségi százalékok mellett, azzal is, hogy milyen módon lehet hasznosítani ezt a területet, és alapvetően azt látjuk, hogy ezek most volt, igen, ez fontos, most volt határa a település szerkezeti tervnek és a helyi építési szabályozatnak, meg előtte a település fejlesztési koncepciónak is az új változatának az elkészítése, ez most decemberig zárult le ez a folyamat, többkörös folyamat volt társadalmi véleményezés is, ahol nyilván a lakosok is nagy számban, mi egyesületként, más egyesületek is természetesen sokrétűen hozzászóltak, És azt látjuk, hogy itt is volt egy olyan ígéret, hogy itt semmilyen változtatás nem lesz erre a telekre, az 1841-es telekre vonatkozóan. Majd a véglegesen elfogadott, több körben is egyébként a közigazgatás útját megjárt szabályozási dokumentumban azt láttuk, hogy a beépítési százalékok tényleg nem változtak, tehát ez nehézség nyilván a beruházónak, hogyha ugyanazokat a gigantikus terveket akarja, viszont az egyik megnevezés az változott, innentől kezdve a szálláshelynek a létrehozása az lehetőségé vált ezen a területen, tehát azt lehet mondani, hogy nagyon finoman, én úgy látom, jogi eszközök, lépések folyamatában szép lassan nyitás van abba az irányba, hogyha úgy van, akkor egy csökkentett léptékű beépítést betartó azért hotel azért ide épülhessen. Ez az én meglátásom. Ez most decemberi hír.
És hogyha beigazolódnak ezek a félelmek, akkor terveztek-e akár egyesületi szinten újra, nem tudom, ellenállást tanúsítani, vagy újra kommunikációt, vagy bármiféle aktivitást kezdeményezni?
Hát nyilvánvalóan egy ilyen dologgal a helyzet értékelése után lehet foglalkozni. Tehát azért a mi egyesületünk nem csak és alapvetően nem érzelmekből táplálkozik, nyilván van bennünk érzelem, hiszen szeretjük ezt a területet, ez az alapvető érzelem, de nem más. Tehát azt gondolom, hogy egy alapos helyzetértékelés után lehet ezzel erre választ adni, hogy ez milyen léptékű, milyen célú, milyen hatású alapvetően. De ezzel párhuzamosan az egyesületünk a legkülönfélébb lépéseket tesz, és itt az építész kollégáinkra, vagy partnereinkre, társainkra, tagunkra kell, hogy utaljak. Alternatívákat keresünk, annak ellenére nem a miénk a telek, de azért a műegyetem építész hallgatói és más hallgatók is a legkülönfélébb terveket készítik, akár tájterveket, akár tájrendezési terveket, tájépítészeti terveket, vagy éppen, hogy hogy lehetne ezt a csodálatos ingatlant úgy használni, hogy alapvetően ne építsünk valami hatalmasat, hanem bele szervesülve a tájba az ott lévő gyönyörű sziklaalakzatokat, amire utaltam, hogy milyen régmúlti forrásmészkő sziklák vannak ezen a területen. Ezeket mind kibontva, úgy értelve kibontva, hogy az emberek minél többet lássanak belőle, minél többet tapasztaljanak. Tehát a mi dolgunk leginkább ez lehet, hogy alternatívákat keresünk, vagy pedig egy ilyen kritikus időszak, kritikus pont esetén értékeljük a helyzetet, rakjuk össze a tudásunkat, más tudását is kapcsoljuk be, ha szükséges, és akkor tudunk ebben lépni. Nem hinném, hogy elhallgatna az egyesület, ha valami drasztikus dolog történne.
És akkor most térnénk át itt egy kicsit a komáromi akkumulátorgyár és az ehhez szükségesnek vélt Tata környéki karcsizekre. Itt is, hogyha arra megkérhetlek titeket, hogy először röviden mondjátok el, hogy miről van szó.
Itt is van egy ilyen történeti áttekintés, meg egy természeti oldala is ennek az összetett kérdéskörnek. A történeti röviden annyi, hogy itt eléggé kevés információnk, meg személyesen nekem is kevés információm volt arról, hogy itt milyen beruházás sorozat készülődik, és egy másik civil szervezetnek a levelező listáján karácsony előtt láttam egy hozzászólást, hogy erről hallottatok, és elküldtek egy előzetes vizsgálati dokumentációt, amiben lényegében a helyi vízművállalat egyértelműen ipari célra megnevezve. Karstvíz egy tatai tartalékút, egész pontosan az emblematikus fényes források, illetve strand területén lévő tartalékútnak az újbóli beüzemelését tervezte, ahhoz bekötővezetéket és ennek a víznek az átszállítását Komáromba. És először nem hittem a szememnek, amikor végigolvastam ezt a dokumentumot, hogy...
De 2021 karácsony előtt olvastad, nem 22-nél.
Igen, ez 2019. Ez 19, bocsánat, így van, 2019 decemberre, így van. Tehát ez is egy hosszú
nehogy
folyamat.
Nehogy úgy tűnjék, mintha most
igazad,
karácsony
van, köszönöm
előtt.
Szépen, így van. Tehát ez is egy több éves folyamat. És az embernek elkerekedett a szeme, átküldtem több ismerősnek, kollégának, civil szervezetnek, hogy nézzék meg együtt, hogy jól látom-e, jól értelmezem-e. És akkor derült ki, hogy itt lényegében arról van szó, hogy a térség egyébként ivóvíz minőségű, ivóvíz használatra is hasznosított felszín alatti karstvizét, ami Tatán egyébként több vizes élőhelyet is táplál, illetve nagyon sok terv van vele, hiszen ez nemrég tért vissza ez a rendszer, 2001 óta töltődik vissza a karst, úgyhogy sorba szólalnak meg a források. Lényegében ennek a megcsapolására készül a vízművállalat, ez szerint a dokumentum szerint, ez így volt. És akkor nagyon sokan írtunk egy véleményezést a hatóság számára, ez egy hatósági anyag volt viszont. És akkor volt egy olyan, mondhatjuk azt, hogy részsikerünk sokunknak, hogy ezt a beruházást részletes környezeti hatásvizsgálatra küldte a hatóság, tehát ez azt jelenti, hogy valóban valószínűleg a sokféle aggálynak, szakmai érvnek a hatására részletesen is be kellett mutatni, hogy mi legyen ezzel a tartalékkúttal. És aztán menet közben derült ki, hogy ez részekre bontott beruházás, sok engedélyezési fázissal volt, amiről már le is csúsztunk, mint kiderült. A lényeg az, hogy két nagy vízkivétellel kívánják a Duna mellett megtáplálni Komáromnak a vízellátási rendszerét. A korai dokumentumokban egyértelműen ipari fejlesztési célja van mindenütt beleírva szépen, korrektül. És ennek az egyike lett volna ez a tatai fényesi tartalékút beüzemelés, a másik pedig ennél jóval nagyobb léptékű, ez pedig a Tatabányán van két nagy vízakna, amelyek egykor a barnakkőszénbányáknak, mélyművelési barnakkőszénbányáknak a víztelenítését szolgálták. Ezeket aztán átállították a bányászat leálltával, illetve már előtte is egy kicsivel ivóvíz célú ellátása, a térség ivóvíz ellátását ezek szolgálják, és lényegében innen történne még egy ivóvíz minőségű karsztvíz átvezetés Komáromba, és bocsánat, csak ez egy összetett kérdés, a másik csavar a történetben az, hogy a nagyobb léptékű karsztvíz felhasználás és annak növelése, az viszont Tatabányás Oroszlány lenne. Tehát lényegében a Komáromba történő ivóvíz átvezetés az a legnonszenszebb, hogy minek kell a Dunapartra vizet vinni. Ivóvíz minőségű vizet egy egyébként sérülékeny ivóvízbázisból, ami természeti értékeket veszélyeztető tényező lehet. A másik, hogy ennél egy nagyobb léptékű vízhasználat körvonalazódik szintén ipari célra, Tatabánya és Oroszlány térségében, és ez a beruházás csomag is elindult, mind a kettő állami beruházás egyébként, mind a kettőt a Mészáros és Mészáros nevezetű cégcsoport végzi ezt a munkát, és nyilván ezek úgy menet közbe derültek ki, ahogy az ember lépésről lépésre haladt. Ami látszik, ha már önkormányzat, ugye ez is kérdés volt itt az előbb a másik téma kapcsán, itt azt lehet mondani, hogy amíg a helyszínt ügy működött, tehát a tatai fény és a teljesen összhangban volt a véleményünk, a helyi szakértők ebben teljesen összetudtak zárni. Egyébként kb. Párhuzamosan úgy, mint az 50-es évek tatájáján, amikor a szénbányászat akarta elvinni a vizeket, és úgy tűnik, bár ez mindig idézőles, hogy a tatai fényest és a bekötővezetéket talán sikerült megállítani, de a talán azért szól így, mert amikor a kivitelezés elkészült most a Komárom vezetéknél, akkor is azért a beruházó az felkérte természetesen a vállalkozót, hogy azt ugyanúgy valósítsa meg, miközben engedélyese volt rá. Tehát itt nagyon sok részletkérdés van, de ami a lényeg talán az, hogy Tatának ez egy olyan visszatért természeti értéke és kincse, ami egyrészt sok problémát okoz. Tehát nyilván egy visszatért karstvíz sok helyen megszólaló, korábban egyébként ott nem lévő forrással sok problémát okoz, másrészt egy óriási lehetőség a természeti értékeknek is, illetve a város számára is helyi kisléptékű használatokban, és azt látjuk, hogy itt most nagyon sok párhuzam van a régi időkkel, amikor közép meg hosszú távú kizálló gazdasági célból mégiscsak végtelen az a vízkincs, vegyünk ki minél többet. A tatai források pedig ezt most úgy látjuk, legalábbis a magasabban fekvők esetében, hogy nehezen bírnak el, hiszen azok most is száradnak ki, más okoknál fogva is. Nagyon Dióhéjban most ez a történet, de sok helyen kiegészíthető.
Nekem ezzel kapcsolatban az az első kérdésem, hogy ez mennyivel nehezebben kommunikálható, vagy átadható általatok mondjuk a szélesebb nyilvánosságnak, vagy a lakosságnak, mint mondjuk a szálloda ügye, ami talán jobban megfogható, és itt pedig esetleg több szaktudás szükséges hozzá, hogy értsék a problémát.
Hát Gábor erre utal, de valóban a sorok között nehéz ezt kiolvasni, hogy nagyon sok szeletre van szétdarabolva. Különféle helyről szerezhetők be információk. Eleve a felszín alatt a vizeknek a hosszú távú használata, tervezések, vízkivételnek a kalkulálása, ez is egy külön téma, és ahogy látjuk, több iparfejlesztés is történik, tehát kétségtelen, nagyon jól rámutattál a kérdésedre, hogy ez egy kicsit összetettebb és nehezebben fogható dolog, bár az eléggé egyértelmű volt, amit a Gábor mondott, hogy miért vezetünk Tatáról a Duna partjára vizet, mikor ott van a Dunában a víz, és a parti szűrési kutakból tényleg nyerhető akár lakossági ivóvíz, akár pedig ipari víz. Most már nyilván azt mondják, hogy a komáromiak fogják majd ezt a karszvizet meginni, de kétségtelen először nem erről volt szó. Én azért annyit még hozzátennék a hallgató kedvéért, mert ez nagyon szövevényesnek tűnik, ahogy a lakosságnak is szövevényes ez a dolog, hogy hallottunk ilyeneket, legalábbis én is fiatal koromban, mint ti vagytok most, hogy majd a vízér harc lesz, meg milyen dolgok fognak történni, többet fog érni egy liter víz, mint egy liter benzin, és közben ez az igazság. Menjünk el a jobb ásványvizet vásárolni, és vásároljunk benzint, és Komáromban 605 forint pontosan a benzin most, és tudjuk, hogy mennyi az áfatartalma, és mennyi benne a környezetvédelmi adó, amit nem a környezetvédelemre fordítanak, és lehet 605 forintért venni egy liter vizet is, ásványvizet. Tehát vegyük észre, lépjünk hátrébb, távolodjunk, még távolodjunk, és azt fogjuk tapasztalni, hogy Európában is harc történik a vízért. Vegyük Szlovákia és Magyarországot, szlovákok ugye visszaduzzasztják a Dunát, és ők használják a visszaduzzasztott Duna vizének egy jelentős részét, de most nem erre a harcra, mert itt csak csendes harc van, vagy legalábbis egy a vízmegosztás nem korrekt, hanem abban, hogy akár nyugat-európai fejlesztők, akár pedig ázsiai fejlesztők ide hozzák az iparukat, a kormány ettől boldognak tűnik, de közben a mi területünket és a mi vízünket használják fel. Tehát az én szememben, és ha távolabbról nézem, akkor gyakorlatilag a vízért küzdünk.
Ráadásul, és ez nagyon fontos talán kiegészítésként is, azt látjuk, hogy minthogyha itt nem lennének erőteljes korlátok ezek előtt a beruházások előtt, legalábbis ahogy az ember nézi itt az adatokat. Tehát azért itt ha már a komáromi akkumulátorgyárak, hiszen itt nem egy gyárról van szó, ezeknek a vízfelhasználásról beszéltünk, amikor először összesítettem azt, hogy kormányhatározatban és egyéb adatok szerint mekkora vízigénye van ennek az akkor még iparinak nevezett fejlesztésnek, akkor azt láttam, hogy Komárom egy 20 000-es város, és eközben egy körülbelül Pécs vagy Győr méretű 120-130 000-es város vízigényének megfelelő, ugye ez számokban azt jelenti, és ezt megint lehet kommunikálni egyébként, hogy 2000-2500 köbméter per napos átlagos víz felhasználása van jelenleg a városnak, és kiépítettek 12 000-et a Dunából, az eddigi 4003-as kapacitás helyett, és erre viszik még a 10 000 köbméter per napot a mi térségünkből, ami nem is indokol egyelőre semmi. Tehát ebből látszik az, hogy lépésről lépésre bővítik ezeket az intézményeket, ezeket az ipari telephelyeket, és az látszik, hogy ennek a kommunikációja nulla, mert erről nem kommunikálnak, csak menet közben mindig egy ipari park bővítésről, az ember olvas az újságban, hoppa, Komárom ipari parkot megint bővítik. És eközben látszanak azért döccenők is, mert időnként, és ezeket csak most, csak tényként közöljük, de nem tudom az okát, hogy mondjuk egyszer a megrendelő az még a vízművállalat, ugyanarra a beruházásra, az a Tatakamaron vízvezeték, majd másodszor is nekifutnak, akkor se sikerül, és ha majd jár átveszi Komárom város, és akkor átmegy a dolog egyébként, de nyilván itt ezzel azért másfél év eltelt, és mi is erre azért megint írtunk véleményeket, mondván, hogy ez térségi hatású. Ez a karstvíz, ez nagyon fontos, hogy nem ha Tatán vesszük ki, akkor is nagy tételben, akkor is térségi hatású lesz, ha Tatabányán történik, ez már pedig ott most is nagy vízkivétel van, akkor pedig nyilván annak tatai hatása van, ráadásul erre történelmi párhuzamokat lehet hozni, és gyönyörűen vízmérlegekkel kirányt nem mutatni, de ezeknek a kommunikáció jegyőre sehol nincsen, legalábbis mi nyilvánosan nem látunk ilyeneket, és a kéréseinkre se kapunk ilyeneket.
Mármint Gábor arra utal, hogy 1971-ben a szénbányászat miatt Tatán minden forrás kiszáradt, és eltűnt a víz. De még annyit hozzátennék, hogy hogy szakmai anyagok, szakmai elképzelések lennének, hiszen az Európai Uniónak van úgynevezett vízkeret irányelve, amelynek teljesen szögesen ellentmond ez a tevékenység, amit itt tapasztalunk, hiszen azt mondja a vízkeret irányelv, hogy a részvízgyűjtőkből lehetőleg ne vigyünk át a másik részvízgyűjtőbe, tehát nehogy, ne vonjunk pontosabban. Tehát a vízkeret irányelv azt mondja, hogy a részvízgyűjtőből ne vonjunk el vizet, és vigyünk át egy másik vízgyűjtőbe, hanem lehetőleg ott használjuk, és ott próbáljuk megoldani valamiképpen a víznek a körforgását, a körforgásos gazdálkodást. Tehát millió egy dolog lenne, ami fele mi fordulhatnánk, mint mi magyarok. Az országunk egy olyan ország, ahol az egyfőre eső vízkészlet a legnagyobbak közé számít. Tehát legalábbis ilyen viszonyok között, nyilván Svájcon ellen tudunk versenyezni a tekintetben, de többé-kevésbé a síkvidéki országok közül a magyarországi vízkészletek a egyfőre esően a legnagyobbak. És ezt nekünk okvetlenül így kell felhasználni. Én erre mondom, hogy a városokat éltethetnék, a parkokat, a élővizeket, az erdőket, a mezőgazdaság használhatna ezeket a vizeket, és bekerülne az élelembe, vagy pedig ipari területen, erőműben, vagy pedig akkumulátorgyárban elgőzöljük ezt a vizet. Tehát millió egy dolog lenne, ahol innovációt használhatnánk, és fejleszthetnénk, hogy mi legyen a víz útja, hogy hasznosul a víz a legjobban, hozzáadott értéket számunkra. De nem erről történik a diskurzus, a kutatás fejlesztése, hanem egészen másról, ami számomra nagyon nehezen viselhető.
Ez én is csatlakozom, így van, illetve a léptékek. Tehát igazából számomra, az előbb a számadatokkal is próbáltam érzékeltetni, de azért azt lehet mondani, hogy itt megint én úgy érzékelem a helyi kicsi értékek, legyen szó akár a társadalom értékeiről, legyen szó a természeti környezeti értékekről, azok húzzák a rövidebbet. A nagy léptékű, mondhatjuk azt, hogy itt is egy gigantikus léptékű ipari komplexum sorozat beruházása kapcsán. És nyilván most minket a vizek érintenek leginkább Tatán és környékén, illetve hát nyilván Tatabányán is, de emellett nyilván ezeknek a monstrumoknak az energiaigényével, illetve az ott használt veszélyes anyagokkal ugyanígy összetett kérdésekre kell választani.
Még egy adalékot kell, hogy hozzátegyek. Mennyi szántóföldet használunk el? Nagyon egyszerűnek tűnik, hát most igen, Debrecenben is ezt a pár száz hektárt feláldozzák, de Tatabánya és Tata között, vagy környék között gyakorlatilag 100 hektár szám borítunk be szántóterületeket, méghozzá olyan szántóterületeket, egyet már mondtam, hogy az egyfőre első vízkészletben előállunk valóban, hogyha megvizsgáljuk, mert mindig fontos, hogy messzebbről nézzük magunkat. A termőtalaj. Hol van Európában olyan jó termőtalaj, mint Magyarországon? Mármint amelynek a produktivitása, termőképessége ilyen arányú. Dániában csodás mezőgazdaságban, de savanyú grániton fejlődő félig homokos talajon termelne. Nekünk pedig olyan talajaink vannak, amelyek valóban a legnagyobb termőképességgel rendelkeznek. Ehelyett ezeket beborítjuk dobozokkal. Legalábbis 100 hektár számra, 1000 hektár számra egy-egy ipari övezetben, és ha szépen összerakjuk, több százezer hektár termőterületet veszítünk el az évek során.
Még egy olyan kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy egy ennyire sok szálon futó ügynél, és ahol ennyire elszórtan vannak az információk, milyen lépéseket tudtok mondjuk ti, mint egyesület tenni? Hogy milyenekre lehet szükség?
Hát egyrészt Feli utalt azért arra, hogy a felszín alatti vízkincs az alapvetően ugye egy állami tulajdon, illetve annak a hatósági és abból történő vízkivétel is engedélyhez kötött. Tehát azt lehet mondani, hogy mi amit próbálunk csinálni ebben az ügyben, egyrészt összegyűjtjük az információkat, amit lehet, tehát amihez hozzáférünk adatokat. Nyilván van köztünk olyan, aki ezt már régóta csinálja, tehát aki hidrogeológusként dolgozik és dolgozott évtizedek óta ebben a szakmában, ő neki nagyon sok tapasztalata, információja van. Én is kutatom néhány évtizede már ezt a témát. Ezekből próbálunk egyrészt összerakni. azt látjuk, én legalábbis azt látom, bocsánat, hogy nagyon fontos az, hogy dokumentáljuk ezt a folyamatot, hogy lássuk, hogy mi hogyan történik. Lehet, hogy csak az utókor számára csináljuk, de én azt gondolom, hogy a mostani érvelés mentén is lehet. Nyilván a városi helyi ügyekben mi ezt rendszeresen felemlítjük, ez ügyekben hozzászólunk, írásos véleményt fogalmazunk, megkérdezünk, tehát helyi szinten is ezt használjuk, nyilván a kommunikációnkban is, nem csak az egyesületi kommunikációs felületen, hanem azért ebben az ügyben országos sajtót is invitáltunk, kalauzoltunk körbe, tehát ezt is csináljuk, illetve hát próbálunk lobbizni, ahol csak lehet. Ha minden igaz, az országgyűlési képviselőnkkel is szeretnénk ebben az ügyben leülni, tőle már kaptunk viszont választ, bízunk benne, hogy neki is fel tudjuk ezt vázolni, illetve talán iránymutatást is tudunk arra adni, hogy milyen irányba tudna ő lobbizni, hiszen azért egy kisváros civil egyesületeként egy ilyen ügyben nem mondhatom, hogy minden adóász a mi kezünkben lenne.
Nekünk kifejezetten célunk a műsorunkkal az, hogy a hallgatóinknak valamiféle gyakorlati tanácsot is tudjunk adni, és ne csak meghallgassák, és aztán menjenek tovább. És itt ennek az ügynek a kapcsán talán az lehet érdekes számukra, hogy mik számotokra így a legfőbb ilyen tanulság vagy tapasztalat, hogyha ilyen ügybe keveredik valaki, aki mondjuk egy másik városban él, és ezzel lépni akar, vagy tiltakozni akar, akkor mik azokra, amikre igazán figyelni kell, vagy ami a buktatói lehetnek, vagy mi az, amit ti megtapasztaltok itt ennek kapcsán?
Ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként összetett kérdés, hogy mi minden lehet tapasztalás meg tanács. Én azt gondolom, az egyik az, hogy minél több információt nem csak begyűjteni, hanem közreadni, nyilvánossá tenni. Ami valóban megalapozott, most nyilván nem rémhíreket értek ez alatt, hanem az ellenőrizhető szakmai és érthető információk közzététele és a csapatban való, előtte való együtt gondolkodás, egy helyzetfeltárás, hogy akkor most hol is tartunk, mit is jelent ez. Ez szerintem mind a kettő iszonyatosan fontos. Információgyűjtés, feldolgozás, közreadás, illetve a másik oldalról az, hogy csinálni csapatot és együttműködni, ez talán a harmadik. Tehát mi is az, hogy most már kiderült, egy pici csapat vagyunk itt. Próbálunk együttműködni mi is más civilekkel. Jó magam is egyébként más helyi civil szervezetekben is tag vagyok. Igyekszem az ottani tudást is, vagy én magam is információkat adni. Tehát ezek szerintem mind-mind olyan dolgok, amik fontosak lehetnek. Illetve az, hogy szakmai érvekkel érvelni. Tehát itt nem lehet ezekben a kérdésekben indulatból, nyilván az emberben, ahogy a Feri mondta, az előbb vannak érzelmek ezeknek a szakmai témáknak a kapcsán. Azt gondolom, hogy ezek még akkor is a falra hány borsó sokszor. Tehát ezt nem csak érezzük, hát látjuk is, megtapasztaljuk is, de akkor is fontos az, hogy próbáljunk meg világos tények, érvek mentén gondolkodva kommunikálni. De ezek, tudom, elég általánosak, de így elsőre ezek jutnak eszembe.
Én azt tanácsolnám, hogy aki ilyesmivel foglalkozik, ahogy Gábor említette, a feldolgozásnak a folyamatát, a dokumentálás alatt azt is értjük alatta, hogy ezt megmutatjuk az embereknek, hogy mi van. Mert ha kivágtak egy erdőt, egy több száz éves fát, vagy betöltöttek egy mocsarat, vagy egy forrást felszámoltak, vagy egy barlangot elrobbantottak a bányászat során, akkor is konzekvensen érdemes ezt felmutatni. Mert úgy tűnik, hogy már ez egy utólagos, hiszen azt a barlangot már a robbantás szétvitte, azt a forrást már megsemmisítették, azt a fát már kivágták. De lehet, hogy ezzel a következőt mentett meg. Tehát érdemes megacélozni az embernek egy kicsit a lelkét, ugye aki régóta foglalkozik ezzel, tudja, hogy minden nem megy, de egy-egy ügynek a konzekvens és alapos dokumentálása és szembesítése azzal, aki ezt nem tehette volna meg, mert környezetvédelmi, természetvédelmi vagy helyi szabályok ezt megakadályozza, de mégis megtörtént, akkor ezzel, ha ezt megfelelő módon mutatjuk be az embereknek, és megfelelő módon szembesítjük az elkövetőket, ezzel lehet, hogy a következőt akadályozzuk meg, és ez egy nagyon fontos dolog, holott már valóban valamit elszenvedtünk.
És van esetleg valami olyasmi, de nem baj, hogyha nincs, sőt, kifejezetten jó, amit így a tiltakozások meg a tevékenységetek során úgy értitek, hogy elrontottatok, és most már másképp csinálnátok, pedig könnyű ebbe a hibába beleesni, és esetleg más is beleesett ebbe a hibába. De szuper, ha nincs ilyen, mert akkor az azt jelenti.
Biztos, hogy van, nem hiszem, hogy még hibátlanok lennénk, csak végig kell gondolni, hogy esetleg hol késlekedtünk, vagy hol totojáztunk, vagy mellé nyúltunk a dolognak. Ez előfordulhat. Kicsit ezen gondolkodnunk kell.
Igen, ezen biztos. Azt tudom, hogy amikor voltunk esetleg hasonló interjún, és az ember mindig készül azért előre valamilyen szinten ilyen interjúkra, de óhatatlan az, hogy a közérthető, világos érvek nem biztos, hogy az embernek akkor jönnek elő, és vannak ilyen kisebb kommunikációs manőrök, például basszus, hát azt azért fontos lenne itt kiemelni, mert az összefüggés úgy látszik, vagy valóban az időtényező egyébként nagyon fontos lehet, hogy vannak helyzetek, amikor időt kell szánni arra, hogy közösen értelmezzünk, vagy még külön is. De vannak faktorok, amikor lépni kell, és akkor meg kell hozni azt a döntést, hogy akkor vágjunk bele, vagy vágjak bele, én egyedül csinálom, mert akkor most van az ideje, mondjuk egy hatósági bejelentésnek, akkor nem várok, akkor csinálni kell. Ez tényleg nehéz, kétségtelen, nem tudván azt, hogy bármilyen foganatja lesz egy, mondjuk egy hatósági bejelentésnek.
És hogyan tudná egy kívülálló támogatni az egyesületet? Tehát akár aki nem tatai lakos, de úgy érzi, hogy ezzel ő is tud azonosulni, amit ti képviseltek, akkor mi lehet ennek a módja?
Megpróbálok rá válaszolni, de először azért az én saját gondolatomat mondom. Nagyon rendes legyen a saját környezetével, tehát mindig az a legelső, hogy a saját környezetét az ember igyekszik ma legalábbis, amennyire ő megteheti rendbe tartani, és hozzá közelállókat is ebbe mindenképpen beleviszi. Ez szerintem az a mínusz egyes lépés. És akkor utána jöhet az, hogy bekapcsolódik egy egyesületnek különféle dolgába, kampányába, rendezvényébe, kirándulásába, okoskodásába, vidámságába, szórólapszórásába.
Igen, bennem is ez merült föl, hogy ilyenkor úgyis a személyes találkozás az iszonyatosan sokat jelent. Tehát, ahogy itt Feri említette most egy gondolat erejéig, vannak kirándulásaink, vezetett sétáink, amiket viszonylag rendszeresen szoktunk csinálni, vagy a nyilvános, tehát valóban a köz számára, és ezekbe be lehet csatlakozni. Népszerűek is szoktak lenni egyébként. Tehát ott a tényleg természeti értékekben annyira gazdag, épített értékekben szintén, hogy én is mindig nagy élvezettel megyek el a tagtársak, kollégák, barátoknak a vezetéseire, mert mindig lehet belőle tanulni, és ott lehet leginkább ezt megérezni, megérteni, hogy milyen formában esetleg, hogy lehet csatlakozni, mert nyilván más egy összetett nagy kampány, ami azért nem egy egyszerű dolog, és ahhoz sok jó ember kell, aki ebben időt, energiát szán, és más nyilván egy más típusú, mondjuk egy szakmai értékelő munka, ami megint más típusú embereket kíván.
Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, hogyha bármi gondolat maradt még bennetek, akkor azt mondjátok, de szerintem nagyon-nagyon informatív volt. Úgyhogy köszönjük Márkus Ferencnek és Balabás Gábornak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez volt a Kihalni veszélyes mai adása, és találkozunk legközelebb.
Igen, az még fontos, hogyha van valami gondolatotok, vagy meglátásotok, vagy kritikátok, akkor nyugodtan írjatok nekünk akár az e-mail címünkre, akár a Facebook oldalunkon, és akkor igyekszünk olyan témákat, vagy olyan módon változtatni, hogy nektek az minél szimpatikusabb legyen. Sziasztok!
Sziasztok!
Nagyon szépen köszönjük!
Köszönjük szépen!